Vörös Sándor, Tündéri mesejátéka, a Holdbéli csónakos. Vitéz László, Molnár András fogadja a nézőket, ki lassan megy, azt csürgeti, rágógumit kér, lufit fúj és ajándékoz. A színpad megvilágítva, ahol már a szereplők egy része egy karácsonyi égős fűzérrel díszített bringóhintó, amelyen ott ül, jelmezektől ugyanez nem igen látszik, bolondistok, paprika Jancsi, aztán egy fóliával részben borított csonkagulában fekszik egy leány, ő páva szem. A jobb oldalon fóliával fedett állvány, amelyen bágyadtan átcsült egy lámpa fénye, ez a Hold. A háttérből hegedűs D. Géza hangját halljuk, a hanglejtésből is tudhatjuk, hogy itt valami nagy pajkosság következik. Majd megjelenik maga Vörös Sándor is, görbe kampos bottal, és megszólal fehér fia Aida, a költő is elegedett lenne alakításával. A Holdbéli csónakost 1941-ben írtam. A második világháború azonban közbeszólt, és a tervezett bemutatóból nem lett semmi. Egyébként a népi és valóságos elemek kötvezetéből létrejött játék alapgondolata az, hogy milyen nehezen találja meg az ember a saját életútját. A történet a mesés ősidőkben, ős Magyarországon, Szkítiában és másutt játszódik. Halljuk! A darab előbb bábjátéknak készült, utóbb változott színpadi előadássá. A darab főszereplője Páva Szem, aki jégapu magyar fejedelem lánya, s mindketten Ukkonvárban élnek. Apródként itt áll udvari szolgálatban medvefia királyfi, lap trónörökös is. Az apród szerelmes Páva Szem kisasszonyba, aki ezt észre sem veszi, mert ideálja az égi csónakos a Hold, s ezért minden földi kérőt elutasít. Hatalmas uralkodók, a kínai, a sumér versenyeznek kezeiért. A király kisasszony azonban megszökik, segít magyar mesevilág alakjai, Vitéz László, Paprika Jancsi, bolondistók. Ezerféle kalandon mennek keresztül, bejárnak mesés és valódi országokat, míg végül visszajutnak Ukkonvárba. Az ábrándos Páva Szem ráismer igazi földi párjára, medve fiára. A kalandok megérlelték, felnőttetették a hamis ábrándot kergető király kisasszonyt. Ez a szerzői szándék, és a szerzői szándék 100%-ig megvalósul, kivételes tehetségű friss színművészetisek felvezetésében. A színművészetisek Hegedűs D. Géza és ifjú Vidnyánszky Attila, illetve Horváth Csaba mozgás színházas képzéséből verbuválódtak. A mese hitelesen bomlik ki előttünk ezekben a jelmezekben és ezzel a színpadképpel. A költői mese játék, amely élvezetes élménye a felvezetők alakításával válik. A darab olyan fantáziát lobbantó, totális szabadsága ruház föl mindenkit, se tér, se idő nem számít, ott vagyunk akkor, amikor előre szaladunk a jövőbe, visszaszaladunk a múltba, földmegyünk az égbe, lemegyünk a föld alá. Abban minden benne van. Szépség, szerelem, emberi gonoszság, rossz indulat, minden az ég egyadt a világon. Küzdelem, élni akarás, költőiség, zene. Holdbéli csónakos ebben az előadásban Fülöp Kristóf, Sólyom Istvendő Nagy Medve, Pigler Emília, Páva Szem, Kozma Veronika, Szaproncai Mária, Medve fia Bari István, Vitéz László, Molnár András, Bolondistók, Idomeneusz, Kádár Kinga, Paprika Jancsi, Huangti, Csikós Máté, Jégapó, Memnon, Hóér, Kardos Tibor, Vörös, Temora, Börtönő, Damudzi, Kaktusz, Fehér Dia. Zene Molnár András, Kardos Tibor, Látvány, Gyurik Fanni, Kókai Laura, Mozgás Bari István. Dramaturg Balázs Bíri Noémi, a rendező Nyomárkai Zsigmond. A darab a Színművészeti Egyetemen született, de tovább él. A hallgatók ugyan már végeztek, de a szkéni színpadán remélem még sokáig játsszák. Vörös Sándor, Tündéri mesejátékát, a Holdbéli csónakost. Viszkievics vizityuk. Maga a valóság olyan abszurd, hogy nincs olyan kitaláció, amely a napi történéseket képes lenne értelmetlen képtelenségben felülmúlni. Olyan, mintha vizionálnánk. A múlt század első két évtizedei traumákkal teltek, mert fölborult minden addigi, egy világméretű háború minden eddigi voltat. Ezt képezte le a művészet a futurizmussal és a dadával. A szerző Stanislav Viszkievics 1885-1939 prózai irodalmi drámaíró, a modern lengyel irodalom legendákkal övezett alakja. Zakopaniban nevelkedett, és érdekelte a zene, a képzőművészet, az irodalom. 1905-től a Krakói Képzőművészeti Akadémián tanult, utazásokat tett Olaszországban és Párizsban, ahol megismerkedett a kortárs képzőművészeti irányzatokkal. 1914-ben új-guineai expedícióra indult fotográfusként, majd a háború kitörésének hírére hazatért, és jelentkezett az orosz hadseregbe, ahol hadnagyi rangban szolgált. 1916-ban megsebesült, Oroszországban élte át a bolsevik forradalmat, majd 18-ban tért vissza Varsóba. Oroszországi tartózkodási alatt kezdte kidolgozni filozófiai és esztétikai rendszerét. Hazatérése után jelennek meg esztétikai témájú írásai, Új formák a festészetben címmel, és számos drámát írt ebben az időszakban, amelyeket be is mutatta Krakkóban, Varsóban. Darabjainak stílusa, hangneme előrevetítettek UNESCO és Beckett abszurd színházát. Fő törekvéssel kiüresedett nemzeti eszme kiüresedett hagyományainak leváltása. Gondolom ez is motiválta Zsolt és Sándort, hogy a színművészetisekkel létrehozza ezt az előadást. Vitkiev és a vízityúkot 1921-ben írta, vagyis több mint 100 éve. Hangvétele, műfaja, szférikus tragédia önmagában zárt. Így szürreális. Így képezi le a jelenvalót. A 100 év alatt irodalmi kifejezéssel a helyzet csak fokozódott. A darabírás óta eltelt 100 év elég volt arra, hogy mindazt, amit az emberiség eddig évezredek óta kultúrájában fölépített, különös tekintettel a felvilágosodás gondolkodására, mindenki meztelen fenék születik, nem lehetnek társadalmi különbségek, és létezik emberi méltóság, s mindenkinek joga van mindarra a kulturális javakra, amit az emberiség addig létrehozott, teljességgel eliminálódjék. A szerzőt élénkán foglalkoztatta az európai kultúra hanyatlásának gondolata, ez hatott át a történet és kultúrfilozófiáját. Edgar Valpor lenne az, aki az emelkedettebb értékrendet követné, ő az, aki gondolkodik és mérlegel foglalkoztatja a világ mindenségét és a létezés problematikája. A természettel és mindennel vívott harcában ő a vesztes, a magára maradó ember. A Színház és Filmvészeti Egyetem negyedéves prózai színművész osztálya bemutatta ezt a darabot, amelyet Zsolt és Sándor rendezett. Itt az apa és Valpor, Csikos Máté, egy kereskedőhajó öreg egykori matróza, kicsit erőteljes, de nem kövér, tengerész öltözett, barett, világos bojta, szürke ősz kecske szakál, szürke ősz bajusz. Aztán Ficsor Mihály, a fia, körülbelül 30 éves, simára borotvált, jó növésű. Fia valakinek, Tadzio, Stenhuis Raúl, egy fiú 10 éves, világos hosszú haj, Lédi Reiter Zita, nagy szőke, meglehetősen fenséges és nagyon csinos, és a bizityuk Varga Anna Zsófia, ismeretlen eredetű származású személy, 26 éves lenszőke. Gazfiszkó Majcek Nagy Botond. A közönség körben ül, a játszóhelyi kialakított terem közepén álló födémtartót használva a középpontnak. Itt játszódik az előadás, amelyet Zsolt és Sándor rendezett, aki nem először rendezte meg ezt a darabot. Ő jegyzi a katona előadását is, látványtervező színpadkép Ambrus Mária, jelmez Benedek Mari és Ungár Júli fordítását használta fel. Zenéjét most Csillelkes Boton szerezte, aki 3 éve végzett a színművészetén színészként, és a katona vizicsuk előadásában is játszott. Én oszlopos Simeonként láttam őt, még a színművészeti nagyszerű volt. Azóta már nagyon sok darabhoz szerzett zenét, Zsótér legtöbb rendezéséhez is például. Itt a sok szereplős darab 6 szereplőre zsugorodik, de ez nem vesz el a szürreáliából. Ezek a fiatal emberek, akiknek el kéne indulni valamiféle értelmes lét felé, ezt a világot, ezt a szürreálisát kapják létterül. Remek. A negyedéves színművészeti főiskolások vizitjük előadása a Színművészeti Egyetem. Látványos tűzfal festéssel és ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult a Jókai 200 emlékév köztéri művészeti programja. A színes városcsoport a Jókai 200 emlékévhez kapcsolódban látványos köztéri művészeti programmal tisztelget Jókai Mór előtt. A fiatal alkotók pályázatának nyertes tűzfal festése az erzsébetvárosi Kisdiófa utcában készült el, és már a városkép állandó része. A Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Jókai 200 emlékév részeként 2025-ben országos jelentőségű köztéri művészeti kezdeményezést valósított meg a Színes Város csoport a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A pályázat célja az volt, hogy a fiatal alkotók Jókai életművéből inspirálódva gondolják újra a városi környezet vizuális arculatát, és az irodalmi hagyományt közelebb hozzák a mindennapokhoz. A díjazott alkotás az Erzsébet városi Kisdiófa utca 2-es szám alatti társaság tűzfalán kapott helyet. Az alkotás összetett szimbolikája, valamint az a képesség, amelyel egyszerre reflektál Jókai Mór irodalmi örökségére és a mai városi kultúrára, kiemelkedővé tette a pályaművet. Mérges Dorottya terve kortárs formanyelven értelmezte újra Jókai szellem örökségét, friss, modern réteget adva klasszikus életműhöz. Tehát első helyezett lett Mérges Dorottya, Magyar Képzőszeti Egyetem grafikus művész szakos hallgatója, második helyen Ambrus Barbara végzett, szintén a Képzőszeti Egyetem grafikus művész hallgatója, míg harmadik díjat Grand Pierre Karina, a Móli Nagy Művészet Egyetem grafika szakos hallgatója kapta. A pályázatra közel 50 jelentkezés érkezett, ami jól mutatja a program iránti szakmai igényt. Tihanyi 140, a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása. Tihanyi képeivel tankönyvek lapjain találkozunk először. Kassák Lajos életrajzát az ő képével illusztrálják. Minden fotónál erőteljesebb jellemzést kapunk magáról a személyiségről, az alkotóról, a vezetőről, de még a világlátásáról is. A festőiség ereje magával ragad. A művész neve, bár egyre többször és egyre magasabb összeggel szerepel a mai aukciókon, mégis titokzatos. A Nemzeti Galéria mostani kiállításának két apropója is van. 140 éve született, és 55 éve 1970-ben került a mintegy 300 művet és dokumentumot tartalmazó hagyatéka a Magyar Nemzeti Galéria különböző festészeti grafikai adattár gyűjteményébe. A 180 mű többsége festmény, de a különböző korszakokban alkotott grafikáiból is láthatunk szép számmal, és válogatnak a dokumentációkból, levelekből, kiállítási katalógusokból, újságokból, cikkekből, teoretikus írásaiból is. A Tihanyi Lajos kiállítás főkurátora Gergely Marian művészettörténész. Vele beszélgetek. Tihanyi életmű.
Hát a kiállításnak két aktualitása is van. Egyrészt 140 éve született Tihanyi Lajos 1855-ben, másrészt pedig a párizsi hagyatéka, amelyet halála után a barátai megőriztek, és 60-as években felajánlották a magyar államnak, az 1970-ben, tehát 55 évvel ezelőtt érkezett haza Magyarországra, és a Nemzeti Galéria különböző osztályai, festészeti, grafikai osztályra, illetve az adattárba került az anyag. Ez egy életmű kiállítás, tehát arra törekedtünk, hogy a lehető legnagyobb változatossággal és a legmagasabb minőségben mutassuk be az élete legjobb alkotásait. Ennek nagy része egyébként a hagyatékból származik, tehát közel 300 darabos volt ez a hagyaték, és abban majdnem 100 festmény volt, grafika, tehát ebből bőségesen lehetett válogatni, de természetesen a magán tulajdonban lévő főműveket is kölcsönkértük, tehát olyan 160-180 mű szerepel a kiállításon, ennek nagy része festmény, de vannak nagyon szép grafikák, a dokumentációból is válogattunk, egyrészt személyes tárgyait, másrészt katalógusokat, újságkivágásokat, személyes okmányokat, és magának a hagyatéknak az érdekes történetét is bemutatjuk, hogy hogyan került vissza Magyarországra. Most nagyobb egységei a kiállításnak, tulajdonképpen az első legnagyobb egysége az még a magyarországi tevékenységéhez kapcsolódik, hisz 1919-ben ment el Magyarországról, de előtte már egy elismert művésznek számított azzal együtt, hogy mint tudjuk, Süket Néma volt egy kamaszkori betegség miatt, és emiatt akadémikus tanulmányokban nem részesült, tehát teljesen maga szívta magába mindazt az inspirációt és tudást, amit végül is már a legkorábbi képein is megjelenített. Járt Nagybányán, és a miénk, tehát az impressionisták és naturalisták körének tagja is volt, és ott ismerkedett aztán össze a Nyolcak csoport tagjaival, akikkel nagyon jól össze is barátkozott, és leginkább velük érezte magát rokonságban szakmai elképzeléseit illetően is, úgyhogy a Nyolcak kiállításain mindegyiken részt vett, és ezt az értelmiségi kört választotta magának, illetve közösen választották, úgyhogy a legnívósabb és legprogresszívebb magyar értelmiségi társaságba tartozott, és 1918-ban még mielőtt elment volna Magyarországról, egy nagy gyűjteményes kiállítása volt a Kassák féle ma kiállító helységében a Váci utcában.
Az ő festészeti nyelvéről, hogy hogyan alakult, és nagyon-nagyon markáns.
Igen, a korai festészete tehát, ami Nagybányáról indult, ott sem a hagyományos nagybányai mesterek stílusát vette át, hanem már ott is a fiatal neós kollégákkal ismerkedett, az ő stílusukat tette magáévá, és többször járt is Párizsban, tehát azt a modern vonulatot képviselte már a kezdetektől fogva, ami ezt a stilizált, leegyszerűsített, konstruktív, színes foltokkal, síkban megfogalmazott látványt, erős körvonalakkal, tehát a legkorábbi Nagybányán készült munkáira is ez jellemző. És hát vannak olyan markáns vonulatai még a magyarországi munkásságában is, ami a portré ábrázoláshoz kapcsolódik, tehát a jeles művészek, gondolkodók, értelmiségek portréjáról egy nagyon markáns, erőteljes sorozatot készített, amit még ezen az 1918-as kiállításon is bemutatott. Nos, hát mint ahogy a többi művész esetében, avantgárd művészet esetében is a kommün bukása egy fordulópontot jelentett, tehát ő is emigrált, és a többiekhez hasonlóan először Bécsbe, majd Berlinbe költözött. Ez a második nagy egysége a kiállításnak. Itt elsősorban rajzokat készített, és amikor már ott jobban be tudott illeszkedni, és magáévá tette azokat az új, konstruktív, avantgárd irányzatokat, ami az akkori nyüzsgő Berlinre jellemző volt, különösen az expresszív megjelenítés és a markánsabb, erőteljesebb formák és színek használata, akkor festette azokat a remek műveit, amik az állandó kiállítási darabjaink is, ugye a női férfi portré a családról készített, illetve a saját önarcképe a műtermében, és akkor barátkozott össze egy életre a fotós Brassaival, aki jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ő egy olyan baráti kört alakított ki magának, ami külföldön is, tehát Berlinben is, illetve főleg Párizsban a legprogresszívebb avantgárd művészeknek az ismerettségét jelentette.
Például Picasso-ét, mert Brassai nagyon jóban volt Picasso-val, és több képet is készített róla.
Igen, igen, tehát a Picasso munkásságát is figyelemmel kísérte, a szürrealistákkal is, az expresszionistákkal is barátkozott, a költőkkel, tehát avantgárd költőkkel is, tehát a francia értelmiségnek a javával. Többek között azért is, mert szinte az élete nagy részét a Montparnasse-on, a Café Domban élte, és ott mindenki megfordult, tehát őt is ugye karakteres, jellegzetes személyisége által, meg beszéd stílusa által mindenki ismerte, és aki bármit meg akart vele tárgyalni, akkor az ott biztos, hogy megtalálta. Szóval Berlinből aztán átköltözött Párizsba, mert a többség át is költözött a nagy világválság miatt, úgyhogy a Bölöni házas pár is, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolt végig, és Brassai is mindenki, végül aztán 20-as években André Kertész is ugye Párizsba költözött, tehát ezzel a társasággal ő nagyon intenzív kapcsolatot ápolt, és több kisebb kamara kiállítása is volt Berlinben is, és Párizsban is, de azért az igazi nagy áttörést azt igazából nem tudta elérni. Nyilván ehhez talán a kommunikációs nehézségek is hozzájárultak, de az a korszak is olyan volt, hogy olyan rettentő sok művész volt, olyan nagy volt a kínálat, és a francia kínálat is olyan nagy volt, hogy egy magyar művésznek nagyon nehéz dolga volt, hogy betörjön ebbe az első vonalba. Mondjuk a Brassainak sikerült, mert ő egy olyan műfajt választott magának, amiben...
Kertésznek is sikerült.
Meg Kertésznek is sikerült, tehát úgy látszik, hogy a fotográfia az olyan újdonság, újdonságokat hozott a nemzetközi szintéren is, amiben ők tudtak nagyot alkotni. Egyébként a Brassai levelezésében olvassuk, hogy szerinte a korszaknak a legjobb műveit Tihanyi csinálta akkoriban, amik ki voltak állítva a kortársak közül, de hát tudjuk nagyon jól, hogy a művészeti élet mindig a kapcsolatokra, a informális vonalra épül, tehát ez nem volt egy egyszerű dolog. Épp ezért a Tihanyi egy rövid időt New Yorkba is töltött, mert abban reménykedett, hogy ott talán nagyobb készséggel fogadják a munkáit, de hát ott ugyanaz volt a helyzet, mint Párizsban, úgyhogy 30-ban visszatért, és viszont egy fordulat következett be a festészetében, egyre inkább a expresszív, a német hatás alól jobban a francia kortárs művészet inspirációja érintette meg, és elindult egy reduktív folyamat az ő festészetében is, egész addig, amíg a teljes nonfiguratív absztrakcióhoz elért, és nagyon színes, fölszabadult, lendületes formákkal, színekkel, nagyon életerős képeket festett, és ezeknek elég jelentős részét most bemutatjuk, ami eddig nem volt annyira ismert, mert általában a Tihanyi kiállításokon ez nem szokott olyan nagyon nagy hangsúlyt kapni, sőt az Abstraction Creation csoport, ami az elit csoportja volt az absztrakt, francia absztrakt művészeknek, vagy nemzetközi absztrakt művészeknek, abba is tagságot nyert, és velük együtt több kiállításon is, csoportos kiállításon is megjelent. Hát sajnos nagyon fiatalon, 53 éves korában halt meg, visszatért ez a korai gyermekkori betegsége, és egy pár nap alatt meghalt. Tehát tulajdonképpen megszakadt ez az életmű, nem lehet tudni, hogy milyen irányba folytatta volna, hogyha még évtizedekig él a kortársaihoz hasonlóan, de Brassai és a többi barát nagyon tisztességesen megőrizték az ő munkáit a háború alatt is, és mindvégig úgy gondolták, hogy ennek a életműnek Magyarországra, szülőhazájába kell visszakerülnie, úgyhogy ezt föl is ajánlották a magyar államnak. Hát az akkori bürokrácia nem volt a legegyszerűbb, de előbb-utóbb végül is visszakerült.
A helyét a magyar festészetben nagyon csúnya dolog, hogy az ember így fiókokba akar berakni bárkit is, de azért mégis ugye mindig valahova valakit sorolunk.
Igen, hát feltétlenül a magyar avantgárd egy jelentős képviselőjéről van szó, még akkor is, hogyha csak elég későn, ugye a 70-es évek után ismerték meg az eredeti munkáit itthon, de nem tudunk úgy nemzetközi avantgárd kiállítást csinálni, sőt az állandó kiállításunkat se tudnánk úgy bemutatni, hogyha a Tihanyinak a legjobb expresszív, kubo, futurista és konstruktív elemeket tartalmazó nagyon jelentős munkáit nem mutatnánk be, mind a festményeit, mind pedig a jelentős grafikai munkásságát is, tehát mindenképpen a magyar avantgárd művészetnek az egyik legjelentősebb alakja, akár Berény Róberttel, Kassák Lajossal, Moholy Nagy Lászlóval, tehát a kortársaival összevetve, úgyhogy ő nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi szintéren is abszolút a legmagasabb színvonalat képviseli.
Mit jelent a Tihanyi életmű? Hát ugye sok jelentős nagy kiállítást rendezett, életmű kiállítást rendezett. Mit jelent ebben a hatalmas sorban, nagyon gazdag sorban, mit jelent a Tihanyi életmű?
Hát nekem nagy örömet jelentett a Tihanyi életmű kiállítás, mert én külön korábban nem foglalkoztam vele, csak úgy, ahogy az avantgárddal együttesen. Tehát ilyen mélyen nem mélyedtem el a levelezésébe, a gondolataiba, egyáltalán a személyiségébe. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon megszerettem őt, mert a fotókon és filmrészleteken keresztül is megjelenik az egész bohókás, kicsit tragikus, de gunyoros, humoros személyisége, és ugyanakkor a mély gondolatai és az összes frusztrációja, ami az élet nehézségeivel szemben találta magát. Tehát számomra egy rendkívül komplex egyéniség, akinek az egész élet küzdelme az nagyon ikonikus, hogy így mondjam, nagyon empatikusan együtt tudok vele érezni. És hát a színvonal, a művészetben a színvonal az mindig az embernek egy borzasztó nagy örömet okoz, amikor olyan művekkel találkozik, és olyan művekkel dolgozhat, ami a világ színvonalat képviseli.
Köszönöm. Az Aranymedve díjas testről és lélekről rendezője Enyedi Ildikó legújabb alkotása Csendes barát január 26-i díszmegmutatójára hazánkba érkezik a film egyik főszereplője, Tony Leung Chiu Wai-ing. Ő a karvai ikonikus színészeként vált ismerté, akivel 7 filmben dolgozott együtt. A Csendes barátban egy idős fa áll egy botanikus kert közepén, magános, ahogy a kert többi lakója is, sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelessük őket, ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket. Tanulj rövid kuszazós és szaklatott életünknek. A Csendes barát világpremiérje Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt, 6 díjat hozott el. Azóta elnyerte a La Rochelle-ben a Nemzetközi Filmfesztivál nagy díját, Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon ezüstüske díját, a 61. Nemzetközi Filmfesztiválon, a Franciaországban pedig a Pálgos Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó díjat. Tehát a Csendes barát január 29-én a MozziNet forgalmazásában érkezik a hazai nézők elé. Ez volt a 10 legjobb film 25-ben. A magyar filmadatbázis adatai alapján közel 1,4 milliárd forint bevétellel, 84%-os értékesítéssel az Zoopolis 2 akciódús animáció volt a magyarok kedvence 2025-ben, az Avatar tűz és hamu áll a második helyen, és dobogós az Így neveld a sárkányodat. Negyedik az F1 a film, a 5. pedig a Lilo és a Stricht a csillagkutya. 6. a Rossz fiúk 2. 7. a Szenvedélyes a nők, 8. a Mission Impossible, 9. a Szemfényvesztők 3, a 10. pedig a Könyvelőket. Ez volt a 10 legjobb film 25-ben. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.